A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! 6 óra 32-es perckor 2024. október 17-én. Köszöntjük az egybe gyűlteket itt a Rádió Café 98.0-án a Millás reggeli műsor folyamában. Bemutatom nektek Kántor Endre kollégámat.
Én pedig Mihálovics Andrást kollégámat. Így is van, és kispéntek van, ne felejtsük el. Szerintem egészen sűrű forgalomban lehet közlekedni Budapesten és környékén. Meg igen. Hát egy kicsit ilyen csípősen indult ez a reggel, de azért szép idő lesz, ugyanúgy, mint tegnap is volt. Hát reggel, hajnal, az nehéz kibírni, főleg, hogyha az ember biciklizik, vagy pedig gyalogosan közlekedik, de aztán utána tényleg szép idő lesz. Na, hát milyen nap van ma? Például Hedvigek napja. Nagyon boldog névnapot nekik, meg az Alajosoké, a Rezsőket, a Rudolfokat.
És a kis Lioneleket.
A Lioneleket, jaj.
Ne felejtsük el. Igen. Köszönteni nevük napja alkalmából, miképpen a Rudolfinákat. Esetleg Rudolfina? A Salamonokat.
Ez nagyon jó, igen.
Igen, igen. Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy 1992 óta, október 17-e a szegénység elleni küzdelem világnapja.
Hát nem rahoz halad
képest,
jól.
Képest, hogy van világnapja, nem állunk ja,
rosszul
jól
halad.
Ebben.
92-ben még jobban álltunk ebben.
Igen.
Hogyha megnézed, hogy hogy szakad szét a szupergazdagokra és a szegényekre a világ, akkor sajnos vesztésre állnak a szegények egészen komolyan. Olyan statisztikák vannak, mondjuk országonként is lebontva, hogy mit tudom én, a 60 leggazdagabb ember vagyona az azonos a többiekével, meg ilyenek.
Jövünk azzal az adattal ki, és közzé tesszük, hogy mennyi az átlag fizetés, meg mennyi megtakarítása van egy átlag magyar
na,
családnak,
hát
akkor azért van a felhorgadás itt a hallgató közönségben, mert hogy nem, hát hogy mit tudom én, kimutatja valamelyik felmérés, hogy minden magyar családnak mintegy 345 millió forint megtakarítása van. Ez most ex-has szám, ne tessék irogatni igen. Már ezzel kapcsolatban. Akkor mindig felháborodok, hogy de hát nekem egy fillér megtakarítása.
Na hát azért nincs, igen. Mert az Andrásnak meg van dupla annyi.
De ha
aztán
bezárunk Mészáros Lőrinccel és egy csomó hajléktalan egy szobába, és mondjuk 99 hajléktalant és Mészáros Lőrincet, akkor az kijön statisztikailag, hogy mindegyik milliárdos.
Így van, úgyhogy nem, és legalább a felük kínai.
Igen.
Ez is nagyon fontos. De ne bagatelizáljuk
el. Én nem
el
vagyok
ezt.
Kínai, ezt biztosan állíthatom. Kántor Endre sem
én gyanús
az,
vagyok, akkor én
de
gyanús
szerintem az Ács lehet.
Szóval
csak nem tudom, hogy miért a második neve Ping.
Igen, így van.
Igen, ez is egy régi vicc, tudjuk. Na, 0636 980 980, él már üzenőfalunk, teli holdasok,
teli holdas,
ezért
van.
Nem tudtam rendesen aludni, meg másért, de ez nem publikus. Jó reggelt, kartársak! A tegnapihoz képest erősödő forgalmi viszonyok között indul a nagyvizit. 25 perc zugó Hermin a Mezőgödről, az nem...
Rontan a D-kartárs, hogyha egy kicsit később indulna, biztos vagyok benne.
Rosszul ébredt a hallgató.
Az rosszul, igen.
Mert
a
hogy
telehold.
Az előző virtuóz zeneszám mod hashajtónak titulálta.
A Powerhorn meg... nagy mestere Bill igen. Chase, aki sajnálatos módon túl hamar ment el. Ő az az ember, aki úgy alapított zenekart, hogy azt mondta, hogy akkor csináljunk egy olyan rockzenekart, ahol lényegében az énekes helyett van 4 pisztonos. Nézzük meg, mi
nagy
lesz.
Nagy bajunk nem lehet.
És hát brutális. Tehát a Maynard Fergusonnal zenélt sokat, és szocializálódott, úgy tudták fújni ketten azt a hangszert, ahogy senki, és hát sajnos Bill Chase túl hamar ment el. Azt hiszem csak 3 lemezt készített, illetve az egyik az csak egy ilyen demo lett, két komoly lemez jött ki Bill Chase keze alól.
Aztán nekem csak 344 van, nem millió, csak 344, írja az egyik hallgató. Aztán jó reggelt, kartársak, a nagyvizithet. Elég káros tevékenységet végzett, hogy megszüntette a vasúti áruszállítást, de legalább kamion stoppot vissza kell állítani, mert életveszélyes hétvégén az M1, M5. Előznek ész nélkül a kamionok, nem érdekli őket, hogy mikor vágnak ki az emberrel. Én láttam nem egyszer életveszélyes manővert. Ilyenkor villogás, dudálás, és még nekik áll feljebb. Egyre rosszabb ez az ország. Dohog a hallgató. Ma egy ilyen reggel van.
Nem, ma kis péntek van, optimista kell, hogy legyen legalább félig, a morgó szerdát elhagytuk.
Igen. Gézu, fél percesen megkérdeztem, a mesterséges intelligenciát újabban elég értelmes gondolatokkal jön időzőjelben, szóval megkérdeztem, hogyha Isten feltenne neki egy kérdést, akkor mi lenne az a kérdés, amin a legjobban meglepődne. Azt felelte, hogy azon eléggé meglepődne, azt kérdezné tőle, hogy szerinted hol rontottam el.
Igen, nagyon jó, amit Gézu feszeget, pont ezen gondolkodtam a minap, hogy ezeket a generatív AI modelleket, amik mögött ugye minden esetben LLM-ek, large language modellek állnak, tehát hogy ezeket ugye megtanítottuk, most jelen pillanatban ott tartunk, hogy válaszolni, de hogy ők nem kérdeznek. Mi lenne, hogyha inkább kérdezni tanítanánk meg őket? Az lenne ám az igazán érdekes. Föltennén neked a kellemetlen kérdéseket, András, mert hogy most válaszolgat, és amikor azt mondjuk, hogy halucinál, meg téved, nem. Hát most gondolj bele, hogy mit csinálsz te, vagy mit csinál egy kisgyerek. Ugye, ha belegondolsz, akkor lényegében minden kultúrában a kínos csend az nem elfogadható, kivéve mondjuk tán a finneket. A finneknél nincsen ilyen probléma, vagy stressz helyzet, aki mondjuk van egy galéria megnyitó, és két finn ember, aki életében nem találkozott, ott így egymás mellé keveredik egy pohár borral, azok simán eláldogálnak egymás mellett egy órán keresztül, nincs számukra probléma abból, hogy kínos csend lenne. Más kultúrában rögtön elkezdődik a small talk, valamivel ki kell tölteni
muszáj
az űrt.
Beszélni, igen.
Igen, tehát ugyanezt csinálja a mesterséges intelligencia, amikor halucinál, tehát hogy ő neki az a feladat, hogy valamit mondjon, hát ha nem találja meg a megfelelő információt, akkor gyorsan oda tesz valamit, mert ő neki kényszere van. Tehát most itt
na de
tartunk.
Megőrítene de Endre, ha mindig visszakérdezne, olyan lenne, mint egy 4 éves gyerek.
Nagyon jó
most
lenne.
Itt ennél hát a példánál maradva.
Fejlődés következő foka.
Mit kérdeznél Istentől, ha kérdés, akkor miért te mit kérdeznél? Nem erre vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy te mit kérdeznél, értem. De
nagyon jó lehetne gyakorolni a szóteniszt egy mesterséges intelligenciával. Ugye a szabály az, hogy csak kérdezni lehet. Úgyhogy... Mit kérdeznél Istentől? Te mit kérdeznél? Válaszolok vissza ezzel. Úgyhogy így lehet ezt játszani.
Hát én nem szeretnék ebbe. De bízunk benne, összekapcsolva előző témákkal, hogy a mesterséges intelligencia talán a szegénység felszámolásában is szerepet fog kapni.
Hát, szerintem nem.
Nem?
Nem, szerintem nem. Ha itt folytatódik most, egyébként, hogy a nagyoknak a kezében van, akkor csak tágítja ezt a
egyébként a szegénység megítélését nem érzed relatívnak, hiszen gondolj bele, mondjuk a 30-as években milyen volt egy szegény ember. Tehát tényleg putriba lakott, és nem tudom én, se víz, se villany.
Hát most
azért a társadalom arányaiban szerintem kevesebben laknak ilyen körülmények
hát
között.
Hát az a buborékod miatt van, hogyha ellátogatsz egy Budapestől mondjuk húzol egy kört, és mondjuk mit tudom én, 85 kilométernél messzebbre, akkor elég érdekes dolgokat találsz már Magyarországon is sajnos.
Nem tudom.
Valahol nézd meg azt, hogy hány nyugdíjas él a szegénységi küszöb alatt. Tehát amikor olyan nyugdíjak jönnek, hogy ilyen, mit tudom én, értelmezhetetlen, tehát 75 000, meg 80 000 forint, és akkor annak a gyógyszerkiadások elviszik a 70%-át. Úgyhogy, hát nem lesz, mi volt a farháttal, a farhát sztorival, hát nem lehet farhátot kapni sokszor, tehát most volt leárazva a csirkemáj a valamelyik kiskereskedő, én nagyon megkívántam, hogy szeretnék ilyen hagymás csirkemájat csinálni, és hetekig nem tudtam csirkemájat venni, mert be volt árazva 699 forintra, és csak a címke volt ott a pulton, meg az a kis véres foltok, amik ott maradnak a tálcák után, de egyik nap se tudtam, tehát ez ilyen.
Én azon lepődtem meg, mikor először szembesültem azzal, hogy a népszerű svéd bútoráruházlánc szociológiai és szociális küldetést is betölt, mert a bizonyos húsgolyó az egyes embereknek az az adag, azért az árért gyakorlatilag mentőv. És ezért mennek oda, nézelődnek, melegben vannak, megesznek egy húsgolyót, és akkor utána királyság. És ezt nekem így egyszer valaki elmondta, aki erre rálát. Úgyhogy szociális kérdés is ez, hogy az ott mennyibe kerül. Na, nézzünk a születésnaposokat, azzal fogjuk köszönteni, mint mindig, hogy elmondjuk, hogy milyen történetek voltak a születésnapjukon a világban. Például 1552-ben Dobó István hüvelybe taszajtotta a kardját, lepillantotta az egri vár mellvédjéről, már ami maradt belőle, és tartott egy motivációs beszédet a vár védőinek, hogy fiúk, megcsináltunk, hittük magunkban, szeretnék köszönetet mondani édesanyámnak, a szüleimnek, akik támogattak ebben a dologban, a császárnak, aki nem küldött ugyan segítséget, de végig éreztük a támogatását, etc. etc. Játsszunk el a gondolattal. Mit gondolhatod 38 napi ostrom után? Mekkora megkönnyebbülés lehet, hogy hát te ezek nagy, elmentek?
Az nagy megkönnyebbülés, igen, volt. Aztán utána nem volt ilyen jó.
Nem.
Egerben később.
Régi film ötletem, én nékem az Egri csillagok kettő megcsinálása, ami egy film noir
az lenne. Nagyon kevés lenne, így van.
Igen.
A birodalom visszavág.
Igen. Mindkét bizony, birodalom visszavág, bizony, az lenne, igen.
Na jó, 1888-ban először jelent meg a National Geographic Magazine az újságosoknál, és azóta van óriási...
Van egy cimborám, az hosszú időn keresztül gyűjtötte, a gyerekeinek előfizette és gyűjtötte, és most átadta egy másik cimborámnak, és tele volt vele az autónak a csomagtartója.
Igen, nekünk is van egy nagyon nagy halom. Annak idején, igen, voltak ilyen special edition-ök, ahol például, amikor először sikerült ilyen hologramokat csinálni, tudod, ez az ilyen fényes valami, ami ilyen fém lemezek vannak egymásra rakva, vagy ilyen fémmel valamivel megszórt lemezek, és akkor na, olyanok is vannak közöttük, úgyhogy baromi jók ezek. Na, akkor mi volt, még egy párat emeljünk ki. Adócsalás miatt elítélik Alphonse Capone-t, akit olaszosan vagy magyarosan Capone-nek hívunk. Hát ő egy ilyen kemény gyerek volt. Egyébként érdekes volt, amikor megjelent a sebbhelyes arcú film, ugye, akkor először azt hittem, hogy Capone-ról készült, de nem, mert ugye ő neki volt a beceneve a sebbhelyes arcú, Al Capone-nak. Egy kemény gyerek volt, egyébként katolikus volt, a sírjára tudod, hogy mi van írva? Jézusom irgalmaz ezen a sírján, és...
De lehet, hogy az áldozatai utolsó mondatai, igen, ezek, nem? Vagy utolsó szavai?
Hatodikos korában például megvert az egyik tanárát, mert nem értett vele egyet, úgyhogy ő már így kezdte, és tudod, azt mondta, hogy szép szóval sok mindent el lehet érni, de szép szóval is egy revolverrel, sokkal-sokkal többet.
Na, 1973 is nagy nap volt, október 17-ben, 73-ban is nagy nap volt, október 17-én, mert kirobbant az olajválság. Mit csinált az OPEC, a kőolaj exportáló országok szervezete? Egyszer csak gondolt egyet, és 17%-kal felemelte a nyersolajárát, korlátozta az olajszállítást a nyugat-európai államokba, illetve teljesen le is állította az Egyesült Államokba, Japánba, Hollandiába és Portugália indított szállítmányokat, mert hogy a Jom Kippuri háborúban nem úgy viselkedtek, ahogy azt a kőolaj exportáló országok szervezete jónak látta volna. Hát ez, akik akkor itt voltak, azok ugyanúgy beégett, mint nálunk a svájci frankos küszöbelengedés a svájci jegybank részéről. Úgyhogy minden korosztálynak megvan a maga idézőjelbe téve olajválság.
Na, akkor nézzük gyorsan egy pár születésnapos. Te tegnap megünnepelted Szent Ivót, a jogászok védőszentjét, aki 1253-ban, az mindegy. Az, akinek egy jogász barátja van, az tudja, hogy mi a Szent Ivó. Aztán Deák Ferenc is ezen a napon született 1803-ban, Arthur Miller, Rita Hayworth, ilyen nagy hírességek vannak. Vagy...
Eminem!
Ugye?
Amerikai rapper, 1972. október 17-én.
Aki most született... azért megy, mémelődik most, mert az AI lefordította angolra a négy ütemet, igen, és Eminem meg énekli.
Igen.
Nagyon vicces.
Igen, én is néztem, nagyon tetszett.
Kimi Räikkönen, a finn autóversenyző is ezen a napon született. Úgy,
na,
hogy...
mindenki, aki ünnepel, bármit ünnepel, ne úgy, mint én tegnap, az hallgassa szeretettel a következő muzsikát.
Na, azt mondja, hogy a következő muzsika pedig egy izgalmas lesz. 1967-ben jelent meg az egyik első szupergrupnak, a Creamnek, a Sunshine of Your Love című száma, ami talán az egyik legismertebb felvétel. Nem sokkal később, két évvel később egy Spanky Wilson nevű kiváló funk soul és jazz énekesnő úgy döntött, hogy ő ezt fel fogja dolgozni, és H.B. Barnummal együtt, aki zongorista, és akinek aki a producere volt sokáig, ki is adták ezt az 1969-es lemezükön, úgyhogy Spanky Wilson tudja, hogy mi a napsütés.
In the sunshine. sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Gyorsított lapszemle következik, mert a tőzsdére akkor nem lesz időnk.
Hát egy szomorú hírrel kell kezdenünk, mert hogy meghalt Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, 85 éves korában hunyt el a katolikus pap. Úgyhogy ez egy szomorú hír mindenképpen, de ide kívánkozik.
Forgalomkorlátozás lesz az M5-ös soroksári csomópontjánál, pontosan, hogy mi lesz, ezt el lehet olvasni például a hvg.hu-n. És ugye a rejtélyes tésztaszerű anyag után nyomoz
tényleg
mindenki.
Tényleg azt megtalálták, hogy az mi?
Ugye most rejtélyes kátránygolyókat dobott az óceán ki Ausztráliánál, ez az új. Le kellett zárni Ausztrália keleti partján 7 strandot, mert tömegével mosott a partra a víz rejtélyes kátránygolyókat, amelyekről egyelőre a hatóságok nem tudják, hogy honnan származ. Úgyhogy van ez a furcsa jelenség a tésztaszerű anyag után, ami Magyarországon is találtak olyat, de hogy ez pontosan ugyanaz-e, azt nem tudom, mert nem néztem utána. Többek között a 444-en. Te mit hallottál? Na, mit láttál?
Én még egy olyat láttam, hogy ugye bár vannak a két ország között ellentétek, de történelmi megállapodás született Svédországgal a Gripenek közös fejlesztésére.
Mm-hmm. Na tessék.
Például ez egy fontos hír, ezt is.
És aki jelen. Még elhunyt, az Liam Payne, a One Direction korábbi tagja. Ugye az egykori fiúbanda, vagy pop együttes, 31 éves, most 31 éves volt tagja. A rendőrség közlése szerint lezuhant egy Buenos Aires-i szálloda harmadik emeletéről. Egyelőre még nem teljesen tiszták a halálának a körülményei, írja a BBC.
Más nincs, akkor, ha gyors sajtószemlét szeretném.
Akkor repüljünk volna rá a tőzsdére.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Jó volt a hangulat. Bizony. A tőzsdei kereskedésben 6%-ot ment fölfelé a BUX 75.170 forintig, és akkor nézzük meg, hogy a vezető négyes egy sima egy fordítottat produkál, de szerencsére a sima az mindig erősebb, mint a fordított, vagy most legalábbis az volt, mert hogy például itt van a Telekom, amely 2% fölötti plusz hozott össze, és 1090 forintig ment fölfelé, az OTP is majdnem 2%-ot erősödve 19.385 forinton zárt végül, és a MOL-Richter páros esett, a Richter egy nagyobbat, 1,25%-ot 11.090 forintig, a MOL meg 45%-ot 2640 forintig ment vissza, úgyhogy így alakult ki ez a tőzsdei záróérték. A forint az jelen pillanatban 401 forint és 17 fillér körül tartózkodik az euróval szemben, és 369 forint 61 fillér körül az amerikai dollárral szemben.
Az USA-ban jó volt a hangulat, nagyon többek között olyanoknak köszönhetően, mint a Morgan Stanley, vártnál jobb gyorsjelentést követően az árfolyam az rögtön felpattant 6,3%-os pluszra, ugye rávert a profit várakozásokra, de hát voltak rosszabb hírek is, mert például a világ legnagyobb luxus koncernje, hát az így nagyon jó a szegénység elleni küzdelem világnapján pont ez a hír, a Louis Vuitton Hennessy a világjárvány óta először jelentett csökkenést negyedéves eladásaiban, elég aggasztó számokat közölt, és rögtön elkezdtek zuhanni a részvényei több mint 7%-kal. A versenytársak a Kering és a Burberry papírjait is magával rántották, úgyhogy náluk nem volt jó hír. Illetve a Boeing repülőgépgyártó vállalat egy hatalmas tőkebevonásra kényszerül, hogy stabilizálja a pénzügyi helyzetét. 15 milliárd dollár már tervez bevonni törzsrészvények kibocsátásával és kötelezően átváltható kötvénnyel, úgyhogy így próbálja megoldani. Minden esetre alapvetően azt lehet mondani, hogy jó hangulat volt. A Dow 0,8%-os pluszban, az S&P 0,5%-os pluszban, a Nasdaq 0,3%-os pluszban, a Russell 2000-es Amerikában 1,6%-os pluszban van, és Európában is voltak jól teljesítő tőzsdék, így például a FTSE majdnem 1%-os plusz tudott összehozni. A DAX és a párizsi mutató nem voltak ilyen szerencsések, olyan 0,5% körüli mínuszban zártak, csak úgy, mint a Euronext. Ázsiában a Shanghai Composite nagyon jó kezdett, pozitívban, ott elpárolgott, de még mindig pluszban van. A Nikkei viszont a pozitív kezdés után mínuszos lett, a Hang Seng Index is vesztett sokat a jó nyitásból, de még mindig szintén pozitívban tartózkodik, a Kospi Index azonban már mínuszban van, úgyhogy ott úgy zárt, az ausztrál tőzsde is mínuszban. Az olaj ára egyébként egy picit emelkedett, $70 a crude, 0,3%-os emelkedés volt, és az arany ára is egy pici emelkedésen van most túl, éppen $2,700 alatt tanyázik. Az ezüst és a réz ára azonban visszaesett körülbelül 1%-kal. A Brent árfolyam pedig $74 van, ha valaki azt követi, és nem a crude-ot.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
No, hát Czoller Andi jön a hírekkel, aztán belevágunk a komolyabb menetbe, komolyabb tartalmakba, mert például a csökkenő iparűzési adóbevételekről fogunk majd beszélgetni a hírek után a következő óra elején.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatónk! 7-es óra 9 perc van, most már 10. Hogy repül az idő, ugye? Jó társaságban. Itt a Millás reggeliben, a Rádió Café 98.0-án, Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
0630-as 6980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Megköszöni az egyik kedves hallgató, Andrés Calamaro iménti szerzeményét. Úgyhogy örvendezzél, Endre, légy szíves. Aztán még van itt ilyen, hogy remekül kezdődik veletek a nap, meg hogy miért nem mentél el a másik boltba csirkemáért, ahol 1500 kilónként az drágább, de az se vészes.
Miért nem mentél el te? Én? A másik boltba, nem te, hanem a hallgat. Miért küldözgete engem ide vagy oda? Azért, mert ki van számítva minden másodperc. Úgyhogy nem lehet csak úgy ide menni, oda menni.
A hallgató pedig felhívja a figyelmet arra, hogy jó reggelt, megszületett a morgós hét. Miért? Mindenki morog?
Ja, egyébként
kezdünk
igen.
Öregedni, ez akkor ez lehet a háttérben.
Vagy megváltozott a világ? A világ. Igen.
Nem tudom. Na, menjünk tovább Budapest rovatunkra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Egy annyira szép sztorit írt meg a Népszava, hogy ihaj, figyelem, a biodómról szól, az a cím a cikknek, hogy közeleg a vég, már bontásról is szó lehet. Hát ez igazán isteni. Felépítünk valamit marhadrágán, összeveszünk rajta, mielőtt még átadnák a köznek, majd utána felmerül, hogy bontsuk le inkább az egészet. Hű, nagyon szép, és biztos nem volt olcsó. A fővárosnak egyre nagyobb teher a félkész épület állag megóvása, nincs is pénz a befejezésre, de bontásról is a kormánynak kellene döntenie. Úgyhogy eddig sakmatta, hogy így olvasom, több tendert is kiírt a fővárosi állat és növénykert a félkész biodóm jövő évi karbantartási feladatainak elvégzésére. Egy évre szóló keret megállapodásokat kötnének a Pannon Park részeként megépült hatalmas fólia sátorra hajazó építmény állag megóvására, összesen nettó 360 millió forint értékben. Az egyelőre kérdéses, hogy az önkormányzatnak, mint az állatkert fenntartójának mennyit kell ebből állnia, és mennyit tud saját bevételeiből kigazdálkodni a fővárosi állat és növénykert. Az idén eddig nettó 380 millió forint bevételre tett szert a létesítmény hasznosításából az állatkert, míg szeptemberig 603 milliót kellett rákölteni, mondta Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója.
Hát ez nem egy jó sztori, sajnos, pedig lehetett volna. Tőlem rendre megkérdezik ide látogató külföldiek, akik hogy még a repülőről mi? Is látják, hogy jó, de jó, az mi az a cucc, és olyan érdekes, jó néz ki, meg mi az.
Hát ilyen révpartikat nem lehetne abban rendezni, minden éjjel
ott szeletelnének. De és akkor nem is kéne fizetni a lebontásért, az jó ötlet. Igen. Szerintem a megmaradt állateledelt oda is lehetne adni, hogyha van, ami az állatkertből esetleg már lejárt a szavatossága, attól biztos lebontanák a rajongók. Na jó, felháborodott a Magyar Autóklub a rakpartok átalakításán. A Magyar Autóklub közleményben tette közzé állásfoglalását a budapesti rakpartok jövőjével kapcsolatos tervekre. A pesti alsó rakpart átalakítására ról ugye a napokban került nyilvánosságra a döntés, és ezzel összefüggésben súlyos kifogásai vannak a Magyar Autóklubnak. Azt mondják, hogy a főváros felrúgja a két évvel ezelőtt aláírt megállapodást, és elmarad a tervek érdemi megvitatása, az Erzsébet híd térségében tervezett beavatkozás az egész rakparti szakaszon torlódást fog okozni, és azt mondják, hogy kifogásolják, hogy az ő szakmai észrevételeiket a BKK rendre figyelemmen kívül hagyja, és hogy azt mondják, hogy az autómentesítési terv a március 15-et érni nem vizsgálta az áteresztő képesség alakulását, nem ad választ, hogy valósul meg a két irányú járhatóság fenntartása az Irányi utcánál, és azt is sérelmezik, hogy ez a megállapodás, ami 2022-ben született, hogy csak monitoring teszteléssel zárják le a rakpartokat, ez nem lesz állandó, és a többi, úgyhogy ők nagyon kivannak ezen akadva.
Ki vannak akadva a déli körvasút sor kapcsán is egy pár.
Ja, igen.
Pedig harmadszorra is elkaszálta a bíróság a beruházás környezetvédelmi engedélyét. A fővárosi törvényszék semmisítette meg ezt a dokumentumot, ezt Újbuda alpolgármestere írta a Facebook bejegyzésében. A bíróság megállapította, jogszabály sértő volt katonai célúvá minősíteni a beruházást, ezt a kormány már azután tette meg, hogy a környezetvédelmi engedélyt másodszorra is megsemmisítette a bíróság, megtiltva a további építkezést, és hát reagált az építés és közlekedési minisztérium is, Nagy Bálint közlekedési államtitkár azt mondta, hogy a beruházás Magyarország stratégiai érdeke, nemzetbiztonsági és honvédelmi szempontból is a legfontosabb csomópont, ezért nem lehet jogértelmezés vagy jogvita tárgya, tárgyalnak a civilekkel, és már sok mindenben közeledtek az álláspontok, várakozásai szerint egy felülvizsgálati kérelem után a bíróságot is meg tudják majd győzni. Ugye itt arról van szó, hogy a déli körvasúcsot fejlesztése miatt a meglévő két vágányt bővítik, és ez ellen tiltakoznak a civilek a helyi önkormányzattal. Összefogva nem a személyi vasutak sűrítését eredményező fejlesztést nem szeretnék, hanem a tehervonatok megszaporodásától tartanak.
És akkor, amit mondtunk, felújítási munkálatok közül még van fontos, például, hogy ugye az M5-ös autópálya Budapest felől vezető oldalán, ezt egy mondatban a lapszemlében is mondtam, minden esetre burkolatfelújítási munkák kezdődnek, ma kezdődnek és 21-ig tartanak, és ez ugye a soroksári csomópont, ami a 14-es csomópont, e környezetében lezárják a külső és lassító sávot, és ez idő alatt a soroksári csomópontban folyamatosan biztosított lesz, mondják a közút, Magyar Közút non-profit közleményében a lehajtás. Hát, ugye persze folyamatosan biztosított, de ilyenkor ilyen forgalmas szakaszokon biztosan torlódásra kell számítani. Van-e még valami a budapesti rovatba?
Nem nagyon.
Akkor megyünk tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na, jön egy francia énekesnő, aki bizonyos szempontból kicsit a Zazra hasonlít, de őt úgy hívják, önnek is egy ilyen jópofa kis neve van, mert Jean-Louis Galisnak hívják egyébként, de az a művész neve, hogy Jane, úgy kell kiejteni, Jain-nak van írva, és 2015-ben jelent meg a debütáló lemeze, aminek az volt a címe, hogy talán az, hogy Zanaka, élő stúdióalbuma, és ezen volt ez a felvétel, ami most következik, szerintem, ami felvillanyozza a mai reggelt, úgyhogy a kis optimista napot beindítjuk ezzel.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Navracsis Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter jelentette be a minap, hogy elindul a versenyképes járások program jövő januártól. Minden magyar járás garantált éves fejlesztési forráshoz jut, és ehhez úgy lenne pénz, hogy elvennék a települések iparűzési adóbevételének egy részét. No, hát ezt a témát fogjuk akkor boncolgatni, hogy ez mit is jelentene a helyhatóságoknak. A vonal túlsó végén pedig Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat!
Az önkormányzati gazdálkodásban nem járatosok kedvéért egy kicsit vázolja legyen kedves, hogy mit jelent az iparűzési adóbevétel egy-egy önkormányzat számára?
Az iparüzési adó a településen lévő gazdaság erősségétől függ. Ha nagy cégek vannak, kis cégek sokan, akkor ezek egy bizonyos jellegű adót befizetnek az önkormányzatoknak, és ebből tudnak az önkormányzatok a korábbi elképzelés szerint, amikor ezt több mint két évtizeddel ezelőtt bevezették, fejleszteni. Ma már ebből a pénzből a állami támogatáson kívül azokat a feladatokat látják el, amit egyébként az önkormányzatnak kötelező ellátnia. 90%-ban ez a pénz már nem fejlesztésre megy, hanem működésre. Azzal ebből van közvilágítás, parkfenntartás, bérek és egyéb költségek az önkormányzatnak. És nagyjából összességében ebből a 10%, 15% esetenként mehet adott esetben önálló felhasználásra, annyi marad a fejlesztésekre, a települések részére. Ez összességében Magyarországon 1300 és 1400 milliárd forint. Uh-huh. Ebből a pénzből vonják le az úgynevezett szolidaritási adót, az 307 milliárd, amit ezek a települések, mert hogy van náluk iparüzési adó, ami az átlagosnál egy jó, kicsit magasabb, akkor ennek kapcsán ők úgynevezett szolidaritási adót fizetnek, ami az eredeti elképzelés szerint a kis települések támogatására ment volna. Uh-huh. Ez nagyon megemelkedett az elmúlt időszakban, ez 307 milliárd forint brutális nagy pénz, ha úgy veszük, hogy a teljes összegnek gyakorlatilag majdnem a vagy több mint a 20%-a, ezt még be kell fizetni az államnak adóként, de ebből már ebből a pénzből a kis települések támogatása megy, ez költségvetési bevételt képez. Uh-huh. Tehát már van egy elvonás ebből az adóelemből, ami összességében több mint a 20%-a a képződött bevételnek, el tudják képzelni, hogy akkor gyakorlatilag tényleg mi marad ebből a településeknek.
Igen, hát majd megoldják a települések. Hát ugye ezt egy csomószor elmondták, volt ugye a szemétszállítással, oktatással, tehát iskolafenntartás, egy csomó mindennel, hát majd megoldják.
Igen, de hát ezt azért valljuk be, nehéz így. Viszont mi lehet a kormányzati elképzelés mögötti filozófia, hogy nincs, nem fognak össze a települések és a járások, járási szintű fejlesztések emiatt nem valósulnak meg, vagy honnan jöhetett ez az ötlet? Mi lehet a célja?
De maga az ötlet, az nem rossz ötlet, az, hogy egy része a pénznek, ami ott képződik helyben, az ott lévő gazdaság erőssége kapcsán, az a környéken kerüljön befektetésre, vagy visszaforgatásra, ez maga alapelvként nem rossz egyébként, akkor, ha nem lenne már egyébként is megterhelve ez a pénz, ezzel az úgynevezett előbb említett szolidaritási adóval. Itt további megszorításra, további pénz kivonásra számíthatnak a települések, ahol iparüzési adó van, és ezt nem a saját céljaikra használhatják föl, hanem a térség valamilyen fejlesztésére, ezeket később fogják meghatározni, milyen szempontok alapján lehet ezt majd felosztani, és milyen formában, itt még több vita van. Navracsis Tibor azt is mondta, hogy ezt a térség polgármesterei döntik el, kétharmados többséggel, hogy ez a képződött pénzbevétel, ami ott kell visszaforgatásra kerüljön, az állam által, a kormány által meghatározott célokra, lehet ez út, lehet ez közlekedés, lehet ez egészségügyi ellátás, nem tudom, ezeket még nem mondták el, akkor erre a ott lévő polgármesterek kétharmados többséggel kell ráborítsanak. Nincs még meghatározva, hogy milyen formában kerül ez visszaosztásra, de maga az elv az lehet egy jó dolog, ha már nem lenne ennyire megsarcolva, megterhelve az önkormányzati büdzsé, hiszen itt most az iparüzési, bocsánat, készítésed, meg vagyok fázva, az iparüzési adó többletet veszi el, ami annyit jelent, hogy a 2020-ban évben képződött többlet, tegyük föl, hogy 100 volt eddig, most 20, aztán 20-at elveszi, és ezt forgatja vissza oda. A probléma az, hogy azok a feladatok, amiket ebből kell megoldani, bérfizetés, ugye emelkedtek a bérek, nagyon helyes, miniszterelnök azt mondta, 1 millió forintos átlagbér kell, szóval akinek ki kell fizetni, vagy például emelkednek a energiaköltségek, vagy van egy inflációs ráta, ezek mind-mind többletköltséget jelentenek a településnek, és nincs meg ennek fedezete a következő időszakban, mert hogy a többlet adóbevétel, ami szintén emelkedik, nyilván mindenütt valahol emelkedik, mert a gazdaság még annyira nem gyenge, hogy ne emelkedne valamire, és az infláció is megpörgeti az iparüzési adót. Tehát ezt a többletet tulajdonképpen elbontja a kormány.
Mennyire jó ötlet ez, mit gondol erről, hogy meg én nem is látom ezt úgy logikusnak, hogy beszedik, elvonják, majd visszaadják. Hát ez egy fölösleges körnek tűnik.
Nem fölösleges abból a szempontból, ami az eredeti cél, hogy versenyképes járások legyenek. Ugye itt a miniszter úr egy térségfejlesztési programra gondol, ami egyébként nem rossz dolog, csak például az én megítélésem szerint, illetve önkormányzatok most a többség is azt mondja, ha nem vonnák el azt a 307 milliárd forintot, vagy annak egy részét forgatják vissza, és nem a központi költségvetésnek fizetjük be, visszaforgatják a járásokban, az akkor egy jó irány lehetne. Itt a probléma, hogy a többletbevétel teljes mértékben elvonja, és visszaosztja a településeknek, amiről elvileg a mostani sajtóból megtudott információk szerint maguk a polgármesterek, közösségek kell, hogy döntsenek, az sem egy egyszerű dolog, hiszen mindenkinek kell a pénz, és nyilván a saját céljait fogja preferálni, tehát meg kell állapodjanak azok lévő polgármesterek, de még ez is működhet egyébként, hogyha van értelme a dolognak, de összességében a probléma, hogy egyrészt, és hogy összefoglalom, és értse a hallgató, mert ezt nagyon nehéz megérteni, hogy van az önkormányzatoknak egy stabil bevétele, amit már megterhelnek, aminek a nagy része gyakorlatilag a feladatok ellátására megy, ebből vannak például a kulturális programok támogatása, a sport támogatása, a utak kátyúzása, és a többi, és a többi. Ez ebből ennek a növekményét, ami gyakorlatilag fedezni az inflációs költségek, többletköltséget, az elmondja.
Mi történne akkor, hogyha ez így bekövetkezik? Mert azért már elég régóta élünk ezen kormány irányítás alatt, és nem nagyon szokott olyan lenni, hogy egy ilyen nagy horderejű elképzelésből úgy nagyon visszakozna a döntéshozó. Tehát akkor mi fog történni?
Biztos, hogy éve fogják hajtani, még nem tudni pontosan a teljes végrehajtásnak a menetét és a formáját. Kevesebb pénze lesz az önkormányzatoknak, ahol ez megtermelődik, és az azért nagy baj, mert ahhoz, hogy ez a forrás megtermelődjön, azoknak az önkormányzatoknak, ahol iparüzési adó van, biztos feltételeket biztosítani kell, ezeknek a cégeknek utat kell építeni, közvilágítást kell biztosítani, óvodát, bölcsődét a gyerekeknek, a dolgozóknak, és a többi, és a többi. Tehát el kell viselni ez a településen átmenő kamionokat, körzeti terheket, zajterheket, és sorolhatnám tovább. Ezek a települések nem lesznek érdekelve előbb-utóbb abban, hogy többlet beruházások jöjjenek a
településre. Hiszen úgyis elvonják, igen.
Elvonják a pénzt, nincs értelme, miért jöjjön ide annyi ember, miért szolgáljak annyi érdeket, de ne jöjjenek ide, majd az állam majd csak finanszírozza az a telepített feladatokat, aztán lesz, ahogy lesz. Tehát nagyon-nagyon rossz irány indul el azzal, nem azzal, hogy tulajdonképpen csökkennek ezek a források. Mondom még egyszer, és hangsúlyozom, hogy maga az elv, hogy az ott megtermelődő iparüzési adó, ha nem vonnának el már ennyit, visszakerüljön egy része a térségbe, az nem rossz elv, és az akár jó is lehet, ha nem lennénk ennyire kifosztva az elmúlt időszak döntései által.
Uh-huh. Oké, folytatása következik a történetnek. Nagyon köszönjük. Szépen köszönjük az információkat, tisztában látjuk a dolgot.
Köszönöm szépen.
Szép napot, viszont hallásra. Gémesi Györggyel, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökével próbáltuk együtt megfejteni, hogy a helyi iparűzési adóbevétel többlet elvonása milyen következményekkel járhat az önkormányzatok
számára. Egyébként ő Gödöllő polgármestere is egyben, de most ugye a szövetség elnökeként beszélgettünk vele. Jövünk, egy kis betekintőt adunk a napközibe, egy kis előzetest, aztán utána két olyan témánk van, ami izgalmas, nagyon egy elkereskedő nagyágyú új szerepben. A Jófogás univerzális piactér marad, ahol még könnyebbé vált új gazdát keresni. A Vatera pedig a műgyűjtők és a hobbisták irányába indul el, úgyhogy Várkonyi Balázsral beszélgetünk majd, annak a két területnek az ügyvezető igazgatója ő. Heti alapozó rovatunkban pedig Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója beszél arról, hogy egy lehetséges válaszcsapás, izraeli válaszcsapásnak milyen hatásai vannak, vagy lesznek.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Egy éves lett a Jófogás plusz Vatera, együtt a kettő, ugye?
Igen.
Itt hol tart most a piacterek megújítása? Erről fogunk beszélgetni. A vonalban Várkonyi Balázs, a Vatera és a Jófogás ügyvezető igazgatója. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát egy időre nyomodat vesztettük, mert ugye az Extreme Digitaltól kerültél ide. Honnan jött az átzsilipelésnek a lehetősége?
Igen, jó hangzik, bár közben azért volt egy Extrém Digitális EMAG fúzió is, és ebből adódott. Hát körülbelül egy éve ez a történet vége szakadt, ez egy ilyen megállapodás volt akkor, amikor ez elindult még a Covid előtt, hogy összerakjuk a két márkát, és akkor egyszer csak, ha ez sikerül, akkor ott a magyar tulajdonosok és a magyar erők ebből a cég csoportból kiszállnak, és hát ez megtörtént. És volt egy olyan szerencsés összeállás, hogy ami minket érdekelt, azt pont magunkkal tudtuk vinni ebből az üzletből, és így a Vaterát magukkal ragadtuk. Ugye itt a C2C kereskedelmi piacok, a felhasználók egymás közti kereskedelme, ami egy izgalmas pont. És ahogy alakult a piac, mint ahogy most is nagyon durván alakul az idei évben, de hát ez már az elmúlt években is így volt, Jófogás is pont gazdát keresett, új gazdát, és akkor itt, ha már elindultunk ebben az iparágban, akkor megpróbáltuk itt a magyar lehetőségeket összefogni, és így alakult ez a Patera és Jófogás összeolvadási indulás a tavalyi évben, és hát most már egy éve zajlik ez a folyamat, úgyhogy,
no, és úgyhogy
benne vagyunk nyakig.
Mert hogy ugye valamennyire hasonló, de valamennyire mégiscsak különböző két megoldásról van szó, és ugye az Endre már itt említette a bevezetőjében, hogy más-más lesz a szerepe, vagy más a szerepe a kettőnek. Mi a stratégia mögött?
Hát hogy is mondjam szépen, szóval két egy picit technológiailag magára hagyott oldalról beszélünk, ami mind a kettő óriási fényben ragyog, és még bizonyos szinten, vagy ragyogott, és még bizonyos szinten ragyog is a napjainkban. Ugye a Vattel a 2000-es években indult, az első magyar elkereskedelmi platform volt, óriási, gyakorlatilag a magyar internetezők első lehetősége, míg a Jófogás ugye 2010-ben robbant be, egy hatalmas nagy harcot nyert meg, amikor is ugye az OLX és a Jófogás közül a Jófogás jött ki győztesnek. Ugye az egyik az egy apró hirdetési oldal, tehát ahol feladom a hirdetésemet, a másik az pedig egy ilyen tranzakció alapú elkereskedelmi boldal, ahol ugye úgy feladok egy terméket, és egy teljes folyamatot kapok hozzá cserébe, és utána valamiféle jutalékot ad az oldalnak azért, hogy biztonságban és gyorsan és, hogy mondjam, kontaktusmentesen megy végig ez a kereskedelmi dolog. Mert nagyjából ez is el is mondtam ebben, hogy a Jófogás az inkább ebben a hirdetési piacon erős, ugye Magyarország piacvezető apró hirdetési lehetősége, a Vattel pedig egy inkább szakértői marketplace, ahol ugye a másodvonalú termékek megtalálhatóak. Azért mondom, hogy szakértői, mert kimondottan olyan területekkel foglalkozik napjainkban, amihez egy kicsit nem egy általános nem egy általános helyre szeretné menni, hanem valamilyen közösségbe, olyan funkciókkal, szolgáltatással bíró oldalra, ami egy bizonyos területet fed csak le, ugye ez a Vattelának pillanatnyilag a műtárgya, a galéria, a numizmatika, a régiség az egyik legnagyobb ereje, és hát ebben is, és ezeken a úgynevezett nis üzletekben, üzletágakban szeretnénk tovább fejleszteni a Vattelát, vagyis el is kezdtük és folytatjuk a Jófogás, meg egy nagy általános
tehát a gizikétől a gőzekéig mindent lehet.
Igen. Tehát a funkcionalitása hozta ezt a döntést, hogy melyik milyen irányba megy? Tehát inkább egy ilyen aukció jellegű sztori a Vattelra, és akkor vagy a felhasználók kezdtek inkább ilyen irányba menni?
Vagy azt láttátok a piac, hogy jönnek a mogulok, az Allegro, itt van a Temu, Taror, és akkor valami nincs, ahogy te fogalmaztál, kerestetek?
Hát igazából ez a másodvonalú és felhasználó közti kereskedelem azért ez eléggé szembe megy azzal, mondjuk, amit egy ilyen kínai óriás is csinál, ugye ott ők arra próbálnak rávenni téged, hogy minél gyorsabban fogyasszál, minél használhatatlanabb és rövidebb ideig használhatatlan terméket vegyél, amit rövid ideig használsz, cserébe azért ezt nagyon-nagyon olcsó feltétellel kapod. Úgy a mi modellünk az inkább a fenntarthatóság irányába megy, és hát szerencsére a Z-generációt és a fiatalokat nem is érdekli már ez egyre jobban, nem csak a kicsit korosabb felhasználókat. Tehát ugye mi arra próbálunk menni, hogy egy tervék életútja az legyen hosszabb, hogyha van lehetőséged egy terméket újként megvenni, akkor vedd meg újként, hogyha másod vagy harmad felhasználási vonalból, akkor az is jó lehet, mert ne vásárolt túl, vagy ne gondolt túl azt a funkcionalitást, amivel használni akarod, hanem hanem arra használd, amire tényleg szükséged van. Úgyhogy mi ebbe az irányba megyünk, és ebben egyébként nincsen olyan nagy versenytársunk a távol-keleti területekről. Úgyhogy ebbe hiszünk, és azért van ez a két szétválasztás, mert a jófogásnak a felhasználói, és a Vatera felhasználói nagyon-nagyon mások. A Vateráé azok főképpen ebből a kis területekből adódóan inkább egyébként a budapesti, azt mondom, hogy az edukációjuk szempontjából magasabb helyen vannak, mint az átlagosak, és kimondottan ilyen nagyobb üzletekre mennek rá, míg a jófogása a magyar nagy közönséget tudja kiszolgálni, nagyon sok vidéki felhasználónk van, és nagyon sok általános kisebb terméket is adnak, vesznek, cserélnek ezen az oldalon.
Oké. No, ennyi fért ma bele, de fogunk még keresni, mert a piacról alkotott véleményed is érdekel, tekintve, hogy ugye a kormányzat...
Hát az idei év az talán annyit sose alakult a piac, mint idén, úgyhogy ez biztos, hogy egy izgalmas téma, de hát mindig a válságos években rendeződik át a piac, ez most sincsen máshogy.
Igen, és a kormányzat is nagy lendületet akar adni az internetes kereskedelemnek az arról alkotott véleményedre, és majd visszatérünk. Jó, köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Köszi a lehetőséget! Sziasztok!
Szép napot, szia! Várkonyi Balázzsal, a Vatera és a Jófogás ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a két cég átfazonírozása kapcsán.
Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Na, mindenki nézzük. Azon 5-től 6-tól, hogy Izrael válaszcsapást mér-e Iránra, illetve ha ez bekövetkezik, akkor hova fog ütni. Mi azt veszük most Gorcsóra egy kicsit, hogy ennek milyen hatásai lehetnek. Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő befektetés igazgatója, majd ezeket a piaci hatásokat boncolgatja. Szervusz, jó reggel!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
No, akkor most a piac aggódik, hogy most akkor odaütnek-e az atomlétesítményeknek, vagy elrepülnek-e Iránig, kit likvidálnak, kit nem. Az izraeliek csak annyit mondtak, hogy fájni fog, ha visszaütnek, így, az biztos.
Így van, szerintem alapvetően már lassan egy több mint egy éve, de igazándiból, hogyha belegondolunk, akkor 1948 óta, tehát a megalapítása óta, nagyjából ez a szemet szemért fogad fogja terv működik. Most Izrael van a soron, és biztos, hogy lesz valamilyen támadás. Viszont a piac egyelőre annyira nem aggódik, mert két napja az izraeli miniszterelnöktől szivárogtattak egy olyan kommunikációt, hogy nem fognak se nukleáris, se olajlétesítményt lőni. Vagyis ez azt jelenti, hogy nagyjából, hogy katonai létesítményt fognak célozni, lehetséges, hogy a Hezbollahnak a rakétakilövő egységeit, ami egy kicsit egy ilyen deeszkalációs lehetőségnek tűnik a másik kettőhöz képest, ami nyilván sokkal durvább szint, egy eszkalációs szintre növelné a konfliktust.
Én azért az amerikaiakat sejtem ez enyhülésnek a hátterébe, hiszen nyilván Iránnak pont ez a két célpont támadása fájna a legjobban. Hogy sikerült lebeszélni Izraelt erről?
Az amerikai motivációt azt szerintem értjük, tehát így választás előtt most már nincs is egy hónap, hogy az amerikai elnökválasztás legyen. Nyilván az olaj és a benzin az nagyon szorosan együtt mozog, tehát hogyha kilő az olaj, mert mondjuk egy olajlétesítményt vesznek célba, akkor nyilván választás előtt nagyon, nagyon kínos. Szerintem azt is érdemes nyilván látni, hogy Izrael egyik legnagyobb szövetségese az Amerikai Egyesült Államok. Értjük, hogy lobbiztak, és úgy néz ki egyelőre, hogy ez sikeres lett. Azért azt mondjuk úgy megjegyezném, hogy egyébként egy 8 nappal ezelőtt Netanyahu azt mondta állítólag Bidennek a telefonbeszélgetésben, hogy történelmi pillanatban vannak, ami azt jelenti, hogy azért nincsenek teljesen levéve az asztalról ezek a lehetőségek. Biztos, hogy jön valami válaszcsapás, az is biztos, hogy ez komoly lesz. Kérdés az, hogy olajlétesítményt fog érni. A nukleáris azt én is nagyon alacsonyra tenném, mert az egy nyílt, direkt háborút jelentene Izrael és Irán között.
Uh-huh. No most, hogy dr. Feledi Botondá avanzsáltunk téged, inkább térjünk vissza a közelebbi vadászmezőkre, hogy mit hoz ez a piacon?
Hát a piacon alapvetően hozott hirtelen egy felpattanást, még ugyebár a legutóbbi támadás. Ott 72 dollár holdonkénti árfolyamról felpattantunk közel 81-re, tehát beállított egy geopolitikai prémium, egy 9 dolláros geopolitikai prémium, viszont az elmúlt napokban azt láthattuk, hogy ennek 70%-át vissza is adta a piac. Részben azért, mert jöttek ki nagyon kedvezőtlen kínai olajkeresletadatok, részben azért, mert egyelőre elmaradt ez a válaszcsapás. Mi azt számolgatjuk, meg azt látjuk, hogy nagyjából, hogyha nem eszkalálódik egy szinten följebb a helyzet, tehát nem lesz olaj létesítmény vagy nukleáris létesítmény támadva, akkor egy ilyen 10 dollár tud ilyenkor mozogni az olaj, ennek most a 70%-át le is dolgozta, úgyhogy egyelőre ilyen semmi helyzetben állunk, és várjuk, hogy mi lesz a célpont.
Te figyelj, én kicsit hadd játszam a naívat, hát Irán embargó alatt van. Mégis egyre fontos az olaj kitermelése, hogy akkor azt mondják az amerikaiak, az izraelieknek, hogy ezt nem áfjuk.
Fantasztikusan jól játszod a naivat, nagyon-nagyon tetszik. Alapvetően a lényeg azt szerintem az, hogy a Biden adminisztráció óta az iráni olaj kitermelés az visszajött közel a szankció előtti szintre, ami sokkal rosszabb egyébként, hogy a uránium készletek is nagyon megnövekedtek. Tehát nyilván itt kettőt legalább megkülönböztetünk, a 20%-et dúsított, meg a 60%. A 60%-ból már annyi készlet van, hogy igazándiból tudnának bombát készíteni, többet is. Nyilván ennek azért még vannak feltételei, technológiai feltételei, de a lényeg az, hogy az olajban is és urániumban is igazándiból visszajöttek bőven a szankció fölötti szintre. Ez szerintem a Biden adminisztrációnak egy nagy hibája volt, egy nagy külpolitikai hiba volt, hogy nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Szerintem az érdekes, hogyha egy újabb Trump adminisztráció jön, akkor ezekkel a kérdésekkel hogyan fognak ők foglalkozni, hogyan nyúlnak hozzá ez a problémához. Mert szerintem ez az izraeli oldala...
Hát meg lett mondva, nem értem a felvetésedet, hát Donald Trump 5 perc alatt békét teremtene Ukrajnában is, és az izrael-iráni konfliktusban is.
Hát igen, meglátjuk, bízunk a világ
végében. Most jól meggyőzted Tunkri Danit.
Szegény, hogy fennakadt ez.
Neked kéne coachnak lenned ott az akkordnál, bemenne a Mihálovics András, és amikor izgalom van a piacon, meg volatilitás, akkor mindig megkérdeznétek Andrást, hogy András, mit gondolsz? És megnyugtatnak.
És András mondaná, hogy venni kell. Ja, mindent venni kell.
Igen.
Röhögünk rajta, de tényleg, tehát igen.
Igen, de az urániumot ugye nyilván titkolják, de olajkitermelésben mekkora szerepe van, meg mennyit nyom ki a világpiacra, így vagy úgy ilyen csatornákon keresztül Irán?
Szerintem azt érdemes látnotok, hogy 4% a piaci részesedése. Egyébként hozzáteszem, hogy a OPEC most nagyjából annyira visszafogja magát, hogy ezt a 4%-ot könnyedén tudná a kapacitásaival ellensúlyozni, hogyha kiesne, de nyilván teljesen úgyse esne ki. A exportnak egy nagyon jelentős része az olaj, a GDP-nek a 20%-ot, tehát nyilván ez egy fontos szempont, tehát hogyha az olajlétesítményt lőnek, az fájna. Itt viszont kettőt érdemes megkülönböztetni legalább, de inkább hármat, ugye a kitermelő eszközöket, a finomító eszközöket és a terminálokat, tehát amivel az export működik. Szerintem a kitermelő eszköz tudna nagy volatilitást hozni az olajpiacra. A terminál kifejezetten ott egyébként egy olyan van, ami igazából nagyjából a 90%-át az exportnak lefedi, és ez egy nagyon könnyű célpontnak tűnik. A finomító viszont egy érdekes dolog, mert sok finomítójuk van, tehát 10 finomító van. Ez főleg egyébként hazai piacra termel, tehát nem exportra, tehát a hazai gazdaságnak fájna egyébként. Viszont ez igazániból nem hozna érdemi olajvolatilitást, mert a készletek megmaradnának, és az menne tovább a piacra a nyersolaj.
Játszunk egy kicsi ilyen hadvezérest, akkor oda kell ütni Kargnak, és kész. Elnézzünk a térképre, ott megy át a legtöbb, az még könnyen elérhető, és viszont hallásra.
Így van, nekem ez egy jó konklúzió, lehet, hogy Botton nem értene egyet vele. Az biztos, hogy ha kiszedik azt a terminált, ami ugyebár tényleg a Kínába menő olajnak a több mint 90%-át lefedi, akkor szerintem az egy nagyon komoly eszkalációs szint lenne, azt komoly válaszcsapás nélkül nem lehet megúszni. Úgyhogy szerintem ezért se szedték ki eddig, meg nyilván van egy komoly védelme is, de szerintem az izraeliek az ilyen szempontból elég szofisztikáltak, bármit ki tudnak szedni a palettájól.
Oké. Folytatása következik. Köszönjük szépen az együtt gondolkodást. Szép napot. Venni kell.
Sziasztok.
Viszont hallásra.
Sziasztok. Vegyünk. Sziasztok.
Tunkli Danival beszélgettünk. Ő az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Itt van Czoller Andi, jó reggelt!
Jó reggelt!
Szegény nem nagyon jut szóhoz ma reggel még, de. Vagy nem nagyon jutott.
Nem is nagyon akarok.
Nem is akar szóhoz jutni. Ő elmondja a legfontosabb híreket, azok között van sok nem jó.
Hát
szokás sajnos,
szerint persze.
Szokás szerint. Jaj, hogy eljutnánk már egyszer oda, ahol a BBC járt, amikor azt mondták, hogy ma nem lesznek hírek, nem történt semmi. Volt egy ilyen híres
lehet, hogy lesz ilyen lázadó napom.
Na, ugye? És akkor...
Az M7-es Endrénél Székesfehérvár felé jó formán áll, gondolom pár kilométerre útfelújítás, ennek következtében kialakult dugóban volt eddig két frutti cserébe, idejér az inhalálni való 100H battáról, ideális a szél irány.
Redus, köszönjük szépen, egyre löpapásodik,
igen.
De igen, köszönjük szépen
magyarul
a térképet
urán,
is.
Nem uránium, írja a vegyész hallgató. Nem tudom, ennek majd utána kell olvasni.